Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a 116. Zsoltár első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Szeretem és áldom az Úristent. Helyünket elfoglalva 183. dicséretünket énekeljük valamennyi versével, 183. dicséretünket, akik bíznak az Úristenben, el nem vesznek életükben. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, a példabeszédek könyvének 26. részéből a 26. rész első 12 verséből. Mint a hó a nyárhoz, és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség. Miképpen a madár elmegy, és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Ostor a lónak, fék a szamárnak, és vessze a bolondok hátának. Ne felejj meg a bolondnak bolondsága szerint, hogy ne légy te hozzá hasonlatos. Felejj meg a bolondnak bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. Aki bolond által üzen valamit, önmaga lábait vagdalja el, és bosszúságot szenved. Miként lógnak a sántának lábai, úgy a bölcsmondás a bolond szájában. Mint aki követ köt paritjába, úgy cselekszik, aki a bolondnak tisztességet ad. Mint a részeg ember kezébe akad a tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondok szájába. Mint a lövöldöző, aki mindent megsebez, olyan az, aki bolondot fogad fel, és aki csavargókat fogad fel. Mint az ebb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzi a maga bolondságát. Láttál-e olyan embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogy nem az ilyen felől. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei atyánk, mennyei bölcsességed nélkül csak homályban tapogatózunk ebben a gyönyörű, csodálatos világban, melynek minden szépsége, nagyszerűsége, tökéletessége a te dicsőségedet hirdeti. Bölcsességedért, lelked áldásáért könyörgünk, hogy láthassuk mi is mindezt a gyönyörűséget, csodálatos alkotásodat, és hogy átadjuk magunkat a magasztalásnak és a háladásnak egész életünkkel. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztusban végképp felnyitottad a szemünket, és nem csak a teremtés nagyszerűségét, hanem atyai szereteted csodálatos mélységét is láthatjuk. Jézus Krisztusért kérünk hát, bölcsességedért, lelked ajándékáért. Áldj meg bennünket, közösségünket, küld el szent lelked, tölts ki ránk bőséggel. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és keresztelőre készülve énekeljük 412. dicséretünk második versét, Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg, miképpen szerzettem Urunk Jézus Krisztusunk a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részéből olvasom a szereztetés igéjét. És hozzájuk menvén Jézus szólalnékék mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, családtagok, szeretett gyülekezet, amikor ez a gyermek született, a Biblia olvasó kalauzban Nehémiás könyvét olvastuk, és ott arra a napra ez az ige volt kijelölve, örvendeztek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Örvendeztek a szülők, a testvérek, a nagyszülők, a rokonok, és mindenki, aki tud örülni, amikor gyermek születik a világra. Jézus szava szerint ez voltak éppen a tanítványok öröme, az üdvözítés nagy munkáját a vajúdó nő fájdalmához hasonlítja, az újjászületésünk nagy csodáját is vajúdáshoz hasonlítja, és azt mondja, hogy aztán, mikor a vajúdás véget ér, az édesanya örül, mert gyermek született a világra. Nehémiás könyvében ez a megjegyzés arról szól, hogy a fogság ideje után újra épülhetett a templom, és nagy hálaadásra, templom szentelésre gyülekezett egybe a nép, és örvendeztek, mert Isten nagy örömet szerzett nekik. Mi több, megtudja Nehémiás, örvendeztek az asszonyok és a gyermekek is. Ez meg hogy lehet? A templom építés, az Ószövetség rendje szerint, a templomi szolgálat a régi szövetség rendje szerint férfi dolog volt. Hogy a templom körül nők és gyermekek is ujjongva örvendeztek, mondja Nehémiás, és kihallatszott az egész városból az örvendezés, ez rendhagyó dolog. Olyan nagy volt az öröm, hogy átáradt az asszonyokra, a gyermekekre is, akiknek abban az időben nem volt tiszte a templomi szolgálat. Mi ez az öröm? Annak a nagyszerű kifejezése, hogy Isten a szerzője minden tökéletes adománynak, áldásnak, életnek, vagyis az örömünkben voltak éppen az Istennel való kapcsolatunk tükröződik vissza a megsokszorozott örömben még inkább. Asszonyok és gyermekek is örvendeztek, és már virágvasárnapnál tartunk annál a furcsa és különös jelenetnél, amikor az ujjongó, örvendező gyerekeket meg kellene inteni. Jézus pedig azt mondja, ha ők nem kiálthatnak, akkor majd a kövek fognak kiáltani. A gyermekek is örvendeznek, sőt, a gyermekek igazán. Jézus evangéliuma a döntő összefoglalása annak, hogy minden jó ajándék, minden tökéletes adomány, onnan felülről való, és az örömünk tulajdonképpen Isten örömének a visszatükröződése. A keresztség pedig szent és megszentelő mozdulat a jövendő felé ebben az örömben. Azt mondja Jézus, menjetek el, tegyetek tanítványokká, kereszteljétek meg, tanítsátok meg, csupa kifelé irányuló mozdulat, mindegyik a jövő felé néz, az áldás továbbadása, az Istenben megnyert örömünk átsugárzása. Így mondtam, a keresztség mozdulata jövő felé, ez a jövő felnyitása. De talán helyesebb lenne azt mondani, hogy a jövő felől érkezik hozzánk mindez a keresztség által, így érkezik hozzánk Isten minden ajándékában. Isten a gyermekkel örömet ajándékoz. A gyermekkel ugyanakkor feladatot is ró ránk, szent feladatot, megtanítani a gyermeket, megértetni vele, hogy benne Isten örömet adott. Minden élet boldog, ha tudhatja magáról, hogy életének, világra jöttének első visszatükröződése az öröm volt. Boldog az az ember, aki tudhatja, hogy születésével örömet és boldogságot szerzett. A gyermek megáldásával pedig Isten szövetségébe vonjuk, annak az Istennek a szövetségébe, aki önmagát ajándékozza nekünk. Ez az evangélium átfénylése egész életünkön. Isten áldása voltak éppen Isten jelenléte. Így kereszteljük meg egy gyermeket, így adunk hálát a benne kapott örömért, és így kötelezzük el magunkat, hogy ő maga is tudhassa majd élete, Istenben mindig kezdettől fogva áldásnak és örömnek forrása. Kedves szülők, keresztülők, most anyaszentegyházunk rendje értelmében két kérdéssel fordulok hozzátok, melyre hitetek szerint feleljetek hallható szóval. A gyülekezet fennállva legyen tanúja a válaszadásnak. Kérdezem tehát tőletek, először akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség sákramentuma által az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék, akarjátok-e? Másodszor kérdezem tőletek, ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek egy gyermeket, hogy egykor majd ő maga tehessen bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitéről, ígéritek-e? Mi pedig, kedves testvérek, szülőkkel és keresztszülőkkel közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, áldunk és magasztalunk téged egy gyermekért, a benne és vele adott életajándékért, a szülők és a család öröméért. Kérünk is, mennyei Atyánk, áld meg szüleit és családját, hadd hordozzák ezt a gyermeket soha el nem fogyó örömben, hűségben, szeretetben, fölragyogtatva rá Jézus Krisztus dicsőségét és kegyelmét. Áld meg, mennyei Atyánk, egy gyermeket, hadd növekedhessék örömben, békességben, szeretetben, megismerve csodálatos világodat, üdvözítőjét, Krisztusát, és elnyerve minden ajándékot, amit felőle készítettél. Áld meg őt, mennyei Atyánk, boldog növekedéssel, Krisztus ismeretével, az örök élet szent váradalmával, szent jelenléteddel. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy kérésünket még el sem mondottuk, de mivel Jézus Krisztus nevében mondottuk, te már meghallgattad azt. Legyen neked ezért dicsőség, most és minden időben. Ámen. Csongor Márton, keresztelek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Csongor Márton, áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítson meg az Úr az ő orcáját, te rajtad és könyörülj rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, adjon néked békességet, boldog növekedést Krisztus ismeretében, szüleidnek, családodnak, nemzetednek, egyházodnak javára, Istennek dicsőségére. Ámen. Megfogadom egy bizonyt. Az unokám. A gyülekezet foglaljon helyet, és készüljünk Isten igéjének hirdetésére. Énekeljük 166. dicséretünk első és második versét. 166. dicséretünk első, második verse, áld meg minket, Úristen, a te jóvoltodból. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom nektek. Írva található az imént felolvasott szakaszban a példabeszédek könyvének 26. részében a 26. rész 4. és 5. versében. Ne felejj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is őhozzá hasonlatos. Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, ritkán, de olvasunk a Bibliában is logikailag nehezen összeegyeztethető ellentmondásos tételeket, mint például ez a tétel is, ne felelj meg a bolondnak, felelj meg a bolondnak bolondsága szerint. Hogy megértsük ezeket az ellentmondásos szavakat, mert mély ellentmondás van bennük, és ráadásul a példabeszédek könyvét bölcsesség megszerzése okán olvassuk, a bölcsességbe pedig nehezen tudjuk beleilleszteni az ellentmondásokat, a feszülő ellentéteket. Induljunk egy kicsit messzebbről, vagy ahogy szoktuk mondani, fussunk neki messzebbről ennek a tételnek. Mert itt valóban fontos az előzmény is. A példabeszédek könyvének a végén, a 25. résztől, a megelőző fejezettől kezdődően egy gyűjteményt olvasunk, ez áll ennek a feliratában, még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei. Ezek is Salamon példabeszédei, melyeket több száz évvel a bölcs király halála után gyűjtöttek össze. Kitérő lenne, csak jelzem, évezredek óta vitatkoznak a tudósok, hogy ezeket Salamon király feljegyzései alapján gyűjtötték, vagy a bölcs király mondásai szállóigékké, közmondássá lettek, némelyik talán nem is az ő szájából származott, de neki tulajdonították, összejegyezgették, leírták. Én nem erre felé indulok, kedves testvérek, hanem arra felé, hogy milyen mély hatása volt Salamon király bölcsességének, hogy még évszázadok után is, Ezékiás korában méltónak tartották, hogy ezeket összegyűjtsék, és a példabeszédek könyvének a végéhez oda kapcsolják. Így kezdődik az a függelék rész a példabeszédek könyvében. Isten dicsősége az, hogy elrejti a titkokat, a király dicsősége meg az, hogy kikutatja a titkokat. Mondhatnánk mindjárt rögtön, na most aztán Salamon király jól kikutatta nekünk ezt a titkot, hogy hogyan kell a bölcsnek felelni. Hogyan kell a bölcs embernek viselkedni. Hogyan kell egy minősített helyzetben választ mondani éppen talán olyan felvetésre, amely a bolond ember szájából származik. Hogy még közelebb jussunk a megértéshez, a 25. rész végét hadd olvassam fel, 4 vers áll itt, ez vezet át a 26. részbe, 26. részbe pedig leginkább a bolondokról, a bolondságról, a restségről, a nem törődömségről szól a király, de még ezt megelőzően ezt halljuk ebben a gyűjteménysorban, mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan messze földről jó hírt hallani, de jó lenne hallani, testvérek, hogy békét kötöttek, nem is olyan messze földön, megfrissítene bennünket. Mint a megháborított forrás és a megromlott kútfő, olyan az igaz, aki a gonosz ember előtt ingadozik. Mindennapos élethelyzet. Ránk támadnak a gonoszok, vádat fogalmaznak meg ellenünk, és a belső életünk olyan lesz, mint a fölkavart forrásvize ihatatlanná válik, ha ingadozunk. Túl sok mézet enni nem jó, mondjuk gyakran a torkosoknak, meg az édesszájaknak, meg a gyerekeknek, időnként bezárjuk a kamrát, túl sok mézet enni nem jó. Hát a magunk dicsőségét keresni, dicsőség, abból is megárt a sok. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan az ember, akinek nincs birodalma maga lelkén, aki elveszti az önuralmát. Ezt nem kell sokat mondani, kedves testvérek, mindennapos élettapasztalat. És ezután sorjáznak ebben a gyűjteményben a bolondokról szóló tanácsok, annak a fényében, amit a példabeszédek könyve legelején olvasunk, bolond az, aki megveti az isteni bölcsességet, félreértés ne essék. A magyar nyelv ingázik ebben a tekintetben, hogy bolond, meg ostoba, szoktuk mondani azt is, hogy hülye, meg agyalágyult. Itt most nem elváltozott képességről, vagy csökkent képességről van szó, hanem egy olyan magatartásról, olyan mondhatnánk eltökéltségről, amit így fogalmaz meg mindjárt itt az elején a példabeszédek könyve, az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Ez az a bolond, akiről a zsoltáros ezt mondja, nincs Isten. Utálatosságot cselekszik, és nem fél. És azt mondja a bolond, hogy a magasságos egekben lakozó nem látja. Vagy azért, mert nincsen, vagy azért, mert nálamnál fontosabb dolga van. A bolond éppen ezért veszélyes. A bölcsesség, amikor a példabeszédek könyve 8. részét olvastuk, úgy mutatta be önmagát a bölcsesség, mint aki részes társa teremtésben, aki, mint egy Isten előtt a tengerpart fővényén játszódó gyermekhez hasonlítja magát, és ezt mondja a bölcsesség, aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik. Emlékszünk a proféták feddőzésére, Ézsaiás proféta feddi népét, a népe vezetőjét, akik nyegle, hányaveti módon mondják vissza a prófétának, miért fenyegetsz bennünket, hogy baj lesz itt, meg veszedelem lesz. Hát mi a halállal kötöttünk szövetséget. Isten ítélete, Isten haragja. Ebben a sorban áll előttünk ez a pár vers, kedves testvérek, ne felejj meg a bolondnak bolondsága szerint, hogy ne légy hozzá hasonlatos, felejj meg a bolondnak bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei erőtt. Martin Buber, a nagy zsidó biblia tudós, az 1920-as években lefordította németre újra a Bibliát, és ő ezt így kezdi, a németeseknek mondom, de szerintem más nyelvet beszélők is érteni fogják, nimmer antworten, soha. Nem azt mondja, hogy ne felejj meg, hanem azt, hogy soha ne felejj meg. És azért idézem németül ezt a szót, kedves testvérek, mert talán jobban átjön, hogy itt feleletről van szó, antwort. A word az a szót, az igét, a megszólítást jelent, az antwort a feleletet jelenti, és ennek nagy jelentősége van. A felelet ebben az értelemben mindig valamilyen szóra adott választ jelent, viszont szót. És éppen ezért viszonyt, kapcsolatot jelent. És ezért minden feleletünkben felelősségünk is van. Ez az egész Isten-emberi kapcsolatnak az egész feltételrendszere, vagy döntő, mindent meghatározó feltétele, hogy az ember feleletképes lény. Mi nem csak szólni tudunk, beszélni tudunk, nem csak artikulált hangok jönnek ki a torkunkon, érthető mondatok, fogalmak, szavak, ennél többről van itt szó, mi tudunk felelni is. Régóta foglalkoznak a beszéddel, az emberi beszéd kutatói azzal a titokzatos jelenséggel, hogy amikor 3-4 ember, de akár csak 2 ember beszélget egymással, mitől van az, hogy még végig sem mondta a mondatot, rögtön azonnal tudjuk folytatni. Bármilyen helyzetben. Ennek az ellentétje is igaz, hogy mitől van az, hogy mikor 3-4 értelmesen diskurálnak egymással, adják egymásnak a szót, és mindig tudja, hogy ki következik, kinek kell szólni, belép ebbe a beszélgetésbe valaki, és mond valamit, és fölborítja az egészet. Az egész beszédünk, ahogy szólunk, felelünk, kérdezünk, válaszolunk, kinyilatkoztatunk, döntünk, megosztunk, ez egy csodálatos létszövevény. Így vagyunk megteremtve. Az ember feleletképes lény, és ezért Isten szava visszhangot vált ki benne. Ezért mondja az ige, hogy csak a bolond veti meg a bölcsességet és az intést. Az első nemet, kedves testvérek, nem a bölcs mondja. Az első nemet a bolond mondja. Az ő felelete elutasítás. Az ő felelete nem viszonyt létesít azzal, aki megszólította őt tudnélék Istennel, hanem megszakítja a viszonyt. Az a visszhang, ami a bolond lelkében támad, az elutasításnak a szava. De miután, kedves testvérek, az ember úgy van megalkotva, mint felelet lény, mint felelősség lény, mint felelni tudó lény, hogy mindebben visszatükröződik a világ megteremtésének a dicsőség szerkezete, az önmagát Istentől elszakító ember azt a dicsőség tényt, amit a teremtéssel együtt Isten beleteremtett, elkezdi önmagának tulajdonítani, bitorolni. Ezért mondja, kedves testvérek, a példabeszédek könyve, hogy a legveszedelmesebb dolog, ha valaki bölcs a maga szemei előtt. Itt a bölcsesség dicsőségéről van szó. Ezért hát, bár erős a szó, hogy soha ne felelj meg a bolondnak, de ebben az értelemben értjük a nemre mondjál nemet. A bolond szavára mondjál nemet, sőt, ahogy Buber fordítja, egyáltalán ne is felelj rá. Mert általában is így van, kedves testvérek, az emberi kapcsolataink is feltételezik a feleletképességet, sőt, a felelet készséget. Ezért áll itt ez az intelem, hiszen mindannyiunkban készség van válaszolni, ha megszólítanak. Ezer jelenetet lehet idézni, kedves testvérek, még akkor is válaszolunk, ha éppen rohanunk valahova, sokszor lehet ezt látni, különösen aluljárokba, pályaudvarokon, ahol sűrűn járunk, hogy valaki tétovázik, nem tudja, hogy hol kell felszállni, hol van a kijárat, a hanyadik vágányról indul a debreceni vonat, és akkor megszólít valakit, hogy ne haragudja a lelkem, nem tudna segíteni, és látjuk ezt, hogy az illető, akit megszólítottak, rohan, de mégis válaszol, hogy ne haragudjon, nem érek rá. Valamit mond. Mert mindannyiunkban van feleletkészség, és ebben van a csapda, ezért int bennünket Salamon, itt ebben a gyűjteményben, a példabeszédek könyvében, hogy ne felelj meg a bolondnak, eleve van benned válaszkészség, feleletkészség. Mert a felelet kapcsolatot, a kapcsolat pedig életet létesít. Hát akkor mit tegyünk? Soha ne felejj neki bolondsága szerint, nehogy te is olyanná légy, mint ő. Bolondsága szerint felelj meg neki, nehogy bölcsnek véje magát. Miért is? A 12. vers mondja ki, erre már utaltam, láttál-e olyan embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reményed legyen, hogy sem az ilyen felől. Pedig mondhattuk volna itt a 26. rész kezdetén, hogy most megtanuljuk a bölcsességet, elsajátítjuk ezt a különös, elutasító, válaszoló magatartást, és már is beljebb jutottunk a bölcsességbe, de ennek a sornak a végén az áll, hogy aki a maga szemei előtt bölcs, annál még a bolond is. Aki valamiféle révült tagadásban áll, mindennek a megkérdőjelezésében áll, minden érték elvetésében áll, talán még az is jobb. A régiek magyarázata szerint, és azt hiszem, kedves testvérek, ez nagyon jó magyarázat, azért mondom, hogy a régiek magyarázata szerint, hogy aztán mondjam, hogy mi az újaké, és hát az új az ugye mindig jobb, nem, azért mondom, itt most nagyon jó a régi. Tehát a régiek magyarázata szerint tulajdonképpen először is kerülni kell a bolondot. Került ki. De olykor szólni kell. Nehogy a bolondság eluralkodjék. Nagy drámája ez, kedves testvérek, az életünknek. Hagyjuk szó nélkül? Az lenne a legjobb. Nem állok vele szóba. Egy angol mondás szerint, ha a disznókkal birkózol, lehet, hogy legyűröd, de te is sáros leszel. Keveredjek bele? Hagyom, elmegyek mellette, hallatlanná teszem. De éppen, és milyen bölcsen üzennek a régiek a mai kornak, éppen a mai korban látjuk sokszor kétségbe esetten, hogy milyen gyorsan tudja megsokszorozni magát a bolondság. Majd eső után a gomba, úgy nő mindenütt. Különösen a közösségi médiumok jóvoltából, ezeken a hálózatokon sokszorosra felfokozódik, és a végén már úgy érkezik újra elég, mint hogyha igaz valóság lenne, tehát olykor szólni kell, mondják a bölcsek, nehogy a bolondság eluralkodjék, mert vannak tanulékonyak és javíthatatlanok. Ezt Melanchthon mondta, kicsit olyan iskola mesteresen hangzik, de hát Melanchthont Préceptor Germániének, Németország nagy tanító mesterének nevezték, elsőrendű tanítójának, és minden tanító tudja, minden osztályban vannak tanulékonyak, meg vannak javíthatatlanok. A tanulékonyok kedvéért tanítunk, de néha rá kell szólni a javíthatatlanokra, mert vége a világnak. Talán mondhatnánk, ez a régi bölcsesség van itt. Ehhez Jézus szavát hadd toljam hozzá, kedves testvérek, és még jobban értjük a mondást. Legyünk szelidek, mint a galambok. Annyira szelidek, mint amit az 55. Zsoltár mond. Ha a szárnyam lett volna, régen elröpültem volna, mint a galamb. Ebből a helyzetből, ebből a meghagyásból, ebből a gondolatból bele se lépek. Nem, hogy kiszálljak belőle. De Jézus azt is mondja, hogy és legyetek okosak, mint a kígyók. Mert néha kell. Mert néha sarokba szorítanak. Mert néha a bolond beszéd olyannyira rémületessé tudja tenni és változtatni a világot, hogy szólni kell. Ha nem felelsz, az a te javadat szolgálja. Hidd el. Ha felelsz, és itt válik evangéliummá az üzenet, ha felelsz, azzal pedig nem tudhatod, talán a bolond javát szolgálod. Talán megtér. Talán nem tartja többé önmagát bölcsnek a maga szemei előtt. Ezt a ingadozást egy érdekes történet világítja meg. Egy feljegyzésben olvastam, a két világháború között egy evangélista járta az országot, híres, kemény beszédű, lángoló evangélista volt, többet harcolt a bűn és az ördög ellen, mint bírta hirdetni Krisztus szabadításának a jó híret, de vannak ilyen evangélisták, kedves testvérek. Máskorban valószínű erkölcspredikátor lett volna, és ez egyik városba is, vagy hetes sorozatot tartott, meghirdette sorozatot, hogy ezen a héten a bűn és az ördög ellen fogunk harcolni, ahogy a KT-ban meg van írva, szabad lelkismeretből. Aztán a második este után néhány suhanc elhatározták, hogy megtréfálják a tiszteletes urat, és délután, ahogy ott a parókia verandáján pihengetett, bekopogtattak, fölléptek a verandára, és mondták, hogy tiszteletes úr, na mondjátok, mi a tiszteletes úr, meghalt az ördög, mit szól hozzá? Meghalt az ördög, mit szól hozzá? Mire az öreg csak ennyit mondott, jaj, ti szegény árvák! Mert a bölcsességével egy pillanat alatt átlátta, hogy ez csak egy ilyen csibésztréfa. Ne felelj meg a bolondnak. Felelj meg a bolondnak. Voltak éppen a kegyelmi ajándékokhoz, azoknak a szükségességéhez vezet bennünket ez az ige, ez a páros ige, amelyhez tudunk jó anekdótákat idézni. Mi meg nem tudjuk, hogy ezt hogyan és miképpen is kell csinálni. A diszkrimináció spiritum, a lelkek megkülönböztetésének kegyelmi ajándékára van szükségünk, kedves testvérek. Hogy mikor? Mit? Mikor kelj szárnyra, mint a galamb, és menekülj ki a bolond és őrült helyzetből, hogy megmentsd magad, hogy ne legyél hozzájuk hasonló. És mikor szólj mégis, hogy netán megmentsd, hogy ne tartsa önmagát bölcsnek a maga szemében, mert nem az. Hogy tudjuk ezt, kedves testvérek, végbevinni? Valójában úgy, hogy ezt a megkülönböztetést önmagunkon kezdjük. A lelkek megkülönböztetésének kegyelme ajándékát, ha valaki megkapja, az első lépés az biztos, hogy nem lesz önmaga szemei előtt bölcs, hanem egyszerre Istenre utaltnak tudja magát, aki isteni szót kér, minden helyzetre nézve, isteni igében él, isteni igére válaszol, Istennek való válasz képességét és készségét éli át, és látja a maga lelkét is. Például, és végül, ha nem vagy elég erős, hogy a bolond szóval szemben megállj, akkor ne kezd bele fölösleges vitatkozásokba. Rossz kérdésre csak véletlenül lehet jó feleletet adni. Rossz kérdésre csak rossz választ lehet adni. Csapdába esel, fogói leszel, és nem lesz erőt kiszabadulni. De tudod-e, hogy nem vagy elég erős? S ha elég erős vagy, hogy igazságot állíts és tartóztasd fel a bolondságot, akkor meg miért hallgatsz? A lelkek megkülönböztetésének képessége ott kezdődik, hogy saját lelked, lelkületed, képességed, erőd tekintetében Isten megkülönböztető képességgel ajándékozz meg. És ebből származik a józanság. Mi nem a félelemnek lelkét kaptuk, mondja Pál Timóteusnak, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Kérjétek a józanság lelkét. Ámen. Feleljön, kedves testvérek, Isten igéjére 166. dicséretünk 3., 4. versét énekelve, ne tántorodjunk mi el soha, Uram, tőled. Gyertek, imádkozzunk! Kérünk, mennyei atyánk, igaz világosságoddal ragyogd be szívünket, lelkünket, és bátoríts meg bennünket a Krisztus gyermekeinek szabadságában arra, hogy minden helyzetben a te bölcsességed szerint járjunk, még ha ez e világ okoskodása szerint zavarba ejtő, megmagyarázhatatlan és értelmetlen is. Bocsáss meg elhamarkodott szavainkat, és bocsáss meg ki nem mondott szavainkat. Bocsáss meg túlbuzgó igyekezetünket, mikor bölcsebbek akartunk lenni a magukban bölcselkedőknél. És bocsáss meg gyáva visszahúzódásunkat, amikor igével és jóval, igaz szóval nem tartóztattuk föl a rosszat. Hisszük, mennyei atyánk, hogy imádságunk szava nem bolond és elhamarkodott beszéd, hanem őszinte szó te előtted. Így kérünk igazán, Urunk, a világ békességéért. Hadd halljunk jó hírt messzi földről is, hogy békesség érzetét, vágyát, igyekezetét támasztottad azokban, akik országaik sorsa felől dönthetnek és döntenek. Szüntesd, Urunk, a háborúságokat, adj békességet a mi időnkben a földön. Igaz szóval és szívünk minden vágyával visszük eléd, Urunk, a szenvedőket, a betegeket, a kórházban levőket, s kérünk számukra tőled gyógyulást, áldást, megújulást, erőket azoknak, akik hordozzák őket, és türelmet azoknak, akik szenvedik a bajokat. Te a gyógyítás Istene vagy, így kiáltunk hozzád. Igaz szóval visszük eléd, Urunk, a veszekedő embereket, leginkább a családokat, házastársakat, testvéreket, gyermekeket és szülőket, rokonságot, mennyi megfontolatlan szó üt sebet, és mennyi elhallgatott jó szó növeli a bajt. Békítsd egymáshoz, Urunk, az ember szíveket, és ragyogtasd fel a meggyógyított életekben dicsőségedet és nagyságodat. Népedért is könyörgünk, mennyei atyánk, azokért, akik a Krisztus világosságában járnak, azokért, akik naponként elkérik szent lelked ajándékát, a józanságnak, az erőnek, a szeretetnek lelkét, hogy bölcs megfontolásokat tehessenek, és Jézus Krisztusról, üdvözítőnkről érvényesen szólhassanak. Óvd meg őket, ott, ahol üldözik az igazságot. Őrizd meg őket, Urunk, ott, ahol a sötétség elutasítja a világosságot. Segítsd őket, Urunk, ott, ahol a bolondok gúnyolják Istent és azokat, akik ő benne hisznek. Így könyörgünk, Urunk, magunkért is. Tedd áldottá igéd magvetését szívünkben, hadd teremjük meg gyümölcsét neved dicsőségére, embertársaink javára. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Thank you. hallgassátok meg a hirdetéseket. Ma kereszteltük gyülekezetünkben Szabó Csongor Mártont, Szabó Márton és Szabó Henőkő Zsuzsanna első gyermekét, negyedik unokánkat. Isten áldása legyen a szülők és a megkeresztelt gyermek életén. Szomorú szívvel hirdetem, hogy elhunyt Szlávik Jánosné félegyházi Mária 80 esztendős korában. Temetése kedden, március 28-án, 3:42-kor lesz a Farkasréti temetőben. Isten vigasztalja meg a gyászoló családot. Nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak? Ezzel a címmel indítunk sorozatot gyülekezetünkben nagy héten, tehát virágvasárnapot követően minden este 18 órától szeretettel is hívunk. Hirdetem előre mindenkit nagy héten ezekre az alkalmakra. Nagypénteken Jézus keresztútját is végigjárhatjuk. Idén a keresztút járók Csolnokra látogatnak el, a csolnoki temető parkolójában találkoznak 10 órakor, és onnan sétálnak fel egy keresztút mentén. Egyes stációnál megállunk, elolvassuk a kapcsolódó bibliai történeteket, énekelünk, imádkozunk. A hely megközelítése tömegközlekedéssel igen körülményes, ezért kérjük, hogy aki szeretne erre eljönni, ezen részt venni, jelezze a lelkészi hivatalban, és azt is kérjük jelezni, hogy igényel-e autós segítséget, illetve fel tud-e ilyet ajánlani. Hirdetem, kedves testvérek, gyülekezetünk nyári táborozásait is. Ezeket már előre lehet írni a naptárba. Június 16-tól 18-ig, péntektől vasárnapig tartjuk Tahiban szokásos gyülekezeti hétvégénket. Ebben az esztendőben a fő téma Kölcsey Ferenc himnusza lesz, nem szokványos megközelítésekkel. Az előtérben már kitettük a jelentkezési lapot, kérjük a testvéreket, aki szeretne jönni, iratkozzon fel. Július 2-től 6-áig tartjuk a konfirmandusok és kisifisek táborát, és ehhez kapcsolódóan július 3-tól 7-éig lesz a gyermekek tábora. Ezekre is a lelkész hivatalban lehet jelentkezni. Végül hirdetem az adakozást. Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Adakozásunk az Isten tisztelet része, ezzel gyülekezetünk fenntartási szükségeit támogatjuk. Most Isten tisztelet végén, kedves testvérek, először a 744. dicséretet énekeljük, 744. dicséretünk első két versét, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Az első két verset énekeljük. Utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt, ezután vesszük Isten áldását. Tehát a 744. dicséret első-második versét énekeljük.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Amen.